Csifalvai Zoltán, Magyarország OECD nagykövete, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A Nagy korszakváltás címmel írt könyvet, és azt írja, hogy ez egyetlen alapvető tézisre épül, már pedig arra, hogy a globalizáció korszakának vége, és most a technológia korszaka következik. Mi bizonyítja először az állítás első felét, aztán pedig a másodikat, hiszen még a globalizáció kora is itt van, hát még mi éltünk benne.
Legalábbis a globalizáció abban az értelemben, ahogy mi az elmúlt 2-3 évtizedben megéltük, az mindenképpen alapvetően változik. Ez látszik egyébként a világkereskedelmet érintő adatokból, látszik ugyanúgy a országok fejlődési pályáiból, látszik a külföldi működőtőke befektetésekből, tehát a nagy gazdasági makroadatok is mutatják.
Ami amerikai típusú globalizáció?
Mondhatjuk úgy is, ami nem jelenti azt, hogy a világot átfogó gazdasági hálózatok, ezek megszakadnának, tehát nyilván itt egyfajta átalakulásról van szó. Azt is mondhatnám, hogy a globalizáció egy olyan szakaszba lép, amikor sokkal inkább a technológia mozgatja, vagy a technológia által meghatározott globalizációnak a korszakába lépünk. De nagyon sok jel mutat arra, hogy az, ami korábban a globalizációt mozgatta, az nagyon erősen változik a technológia miatt.
De az olcsó munkaerő keresése mozgatta a globalizációt korábban, legalábbis lehet azonosítani mozgató
módokat? Korábban a globalizáció viszonylag egyszerű képletre épült, a fejlett országokból, a kevésbé fejlett országokba települt ki az ipar jelentős része, kiaknázva az olcsó munkaerőt, és itt az olcsó munkaerőnél legalább ennyire fontos, hogy tömegével rendelkezésre álló olcsó munkaerőt. De most ezt az olcsó munkaerőt a mostani technológia minden további nélkül ki tudja váltani, és a jövőben még inkább ki tudja váltani. Tehát csak gondoljunk bele, ma már egy viszonylag egyszerű robotnak az alkalmazása, tehát itt ipari robotról beszélnek, az 40 ezer euróba kerül. Tehát ez már az a nagyságrend, amit egyébként egy középvállalat is meg tud engedni. Vagy gondoljunk abba bele, hogy a 3D nyomtatással ma már helyben a fogyasztóhoz közel lehet előállítani termékeket, akkor miért kéne kitelepíteni a termelést például Kínába, vagy Vietnámba, Malajziába, és így tovább. Tehát ezek a változások, és még a digitális gazdaságnak nagyon sok változása, alapjaiban változtatják meg a globalizációt, és alapjában változtatják meg a világgazdaságnak a rendjét is egyébként.
De ha nem kell kitelepíteni az olcsó és tömeges munkaerő reményében, ez azt is jelenti, hogy a termelés majd visszajön az anyaországba?
Hogy a termelés visszajön, csak nem a munkahelyek jönnek vissza. Ugye itt egy nagyon érdekes dolog, a politikusok nagy előszeretettel mondják, hogy a fejlett nyugati országba visszahozzuk a munkahelyeket. Van, amikor nem is mentek el a munkahelyek, például mondjuk az iPhone-nál, amit ugye 300 ezeren szerelnek össze egyébként Kínában, nem is mentek el, mert eleve ott voltak. Nem is lehetett elmenni annak a munkahelynek Amerikából, mert Amerikában nem volt 300 ezer ember tömegével, akik ezzel az alacsony képzettséggel, alacsony bérrel dolgoztak volna, és nagy tömegben. Most, hogy a helyzet az, hogy ugyanakkor a robottechnológiával, big datával, 3D nyomtatással és még további technológiákkal a termelés vissza jöhet a fejlett országokba. Egy klasszikus példát említve, hogy az Adidasnak most már ez a Speed Factory az blokk mellett fel is épült, ahol 160 ember plusz a robotok állítanak elő 500 ezer pár cipőt a fogyasztópiachoz közel. Na most nyilvánvalóan Adidasnak az éves termelése az 300 millió pár, tehát azért ez még nem jelenti azt, hogy mindenestől viszont, de elkezdődött valami, miközben ugye ez elmúlt 2-3 évtizedben azt láttuk, hogy az Adidas vagy társaik tömegével települtek ki a fejlődő országokba, ott állították elő a terméket, aztán behozták szállítás és így tovább, most pedig a fogyasztópiac közelségéhez lett vinni. Ennek megvan a következménye a kereskedelembe, a külföldi működőtőke beáramlásba, minek ezért oda külföldi tőkét befektetni, minek ezért oda szállításokat végezni, fogyasztó közelébe lehet a termelés hozni.
Ha nem kell a termeléshez munkaerő sem kiszervezve, sem otthon, akkor az első kérdés nyilván az, hogy mi lesz a munkás emberekkel. Honnan lesz jövedelmük?
Nagyon sokfajta elképzelés van mindezekben. Először is ugye egyrészt van egy fajta túlzott félelem, és sokfajta híradások is látnak. Itt ugye ezelőtt 3 évvel viszonylag erősen bevésődött egy szám a vitákba, amit 2 oxfordi kutató hozott, ami azt mondta, hogy hát a munkahelyek 47%-át veszélyezteti a robotizáció, az automatizáció az Egyesült Államokban. Az OECD számai azért ennél sokkal alacsonyabb értéket mutatnak, de azt mutatják azért, hogy egy 2 évtizedes távlatban a munkahelyek és foglalkozások 9%-a szűnhet meg a robotizáció miatt. Sokkal nagyobb aránya azoknak, hogy egy foglalkozás nagyon sokfajta tevékenységből áll. A tevékenységek vagy szűnnek meg, vagy átalakulnak, gyakorlatilag a foglalkozások átalakulása az, ami igazán várható. És a kérdés persze az, hogy mit lehet tenni. Ugye ha azt nézzük, hogy ma mit tud a robottechnológia, mit tud a mesterséges intelligencia, akkor azt látjuk, hogy korábban viszonylag egyszerű volt a képlet, egyszerű fizikai munkákat átvesz, vagy rutin jellegű munkákat átvesz a robottechnológia. Ma már ott tartunk, hogy az egyszerű szellemi munkákat is át tudja.
Csoportosít, szortíroz, tervez.
Például azt, amit mi úgy gondolunk, hogy egy ügyvédi munka, az tipikusan ilyen. Hát az ügyvédi munkának minden, az irat feldolgozása, a hozzávaló törvények megkeresése, periratok elkészítése, ez mind elvégezhető már egyébként mesterséges intelligencia technológiával. Nyilvánvaló az a része, ami személyes kapcsolatot igényel, tehát magának a perben való részvétel, vagy az ügyféllel a peres stratégia megbeszélése, az a sohasem váltható ki robottal. Ami azt akarom mondani, hogy van 2 terület, ahol mi mindig egyébként előnybe leszünk. Az egyik, amihez kreatív intelligencia kell. A robot be tud tanulni sok viccet, csak saját viccet nem tud. A másik, ami az társadalmi intelligencia kell. Na most ugye az alapprobléma az, hogy a kreatív és társadalmi intelligencia, hát ez nem egyesletesen oszlik el a világban és a társadalomban.
Most bízhatunk abban, hogy nekünk itt Kelet-Európában már a történelmünk miatt is több a kreatív meg a társadalmi intelligenciánk, mert mi általában szorultabb és kevésbé kényelmesebb helyzetben szoktunk volt lenni, mint a nyugatiak? Vagy ez egy legenda, és ebben ne kapaszkodjunk?
Mindig vannak legendák, én szerintem van emögött is legenda. Ha azt nézzük mondjuk az össz népességünkhöz képest, én úgy mondom, hogy valóban van ebben valami ráció. De ugye visszatérve a foglalkoztatásra, ugye itt legalább 3 fajta megoldás vetődik fel. Az egyik az nagyon gyakran a hazai, most már úgy látom a hazai vitákban is fölmerült, hogyha ennyire halad előre a automatizáció, robotizáció, 3D nyomtatás és így tovább, akkor az így kieső munkahelyeket, és azok, akik nem tudnak ebben részt venni, azok számára talán egyik megoldás lehet a feltétel nélküli garantált
alapjövedelem.
Ugye. Itt legalább 3 megoldás van, ezek közül ez az egyik egyébként, ami mondom Magyarországi vitákban előjön, és minden ilyen esetben egyébként van egy inkább piacibb és inkább szocialista megoldása. A garantált alapjövedelmet is be lehet vezetni úgy, hogy a most meglévő ilyen-olyan juttatásokat egyben rendezi, és akkor utána vége a történetnek, lehet feltételhez kötni, képzés, átképzés, és így tovább. De ugyanúgy lehet egy megoldás, és ez egy erősen piaci megoldás, hogy vegyünk minél több robotot.
Tehát legyünk
tulajdonosainak. Mint ahogy volt például a 90-es években, ugye a munkavállalói rész tulajdonosi program, ugyanúgy, ha a jövő igazi vagyontárgya a robot, vagy a technológia, vagy az adat, legyünk annak tulajdonosa. Ez is lehet egyébként közösségi és nem közösségi. És van a harmadik, ami talán a legnehezebb, és valószínűleg ez az igazi út, azokat a készségeket, képességeket erősíteni, amikkel mi mindig előnybe leszünk egyébként a robotokkal szemben, ilyen a kreatív intelligencia és a társadalmi intelligencia. Ennek ahogy volt a kérdés, hogy ebben mi jók vagyunk, vagy sem, reméljük, hogy jók, és még jobbnak kellene lennünk.
De ezek olyan hivatalos megoldási forgatókönyvek, amikkel például az OECD már számol?
Az OECD mivel ugye itt ezek közül, amelyik nagyon erősen a köztudatban van, az egyik ugye a garantált alapjövedelem, itt különfajta számításokat végez, van olyan, amikor kijön ez teljesen nullára, tehát mondjuk abban értem, hogy költségvetésileg ez teljesen neutrális, van olyan számítása is az OECD-nek, amelyik azt mondja, hogy ez költségvetésileg megvalósítatlan, ugye attól függően milyen léptékeket alkalmazunk. És a szintén a másik, ugye, ami a képzés oldaláról lévő részt azt is vizsgálja, de az is egy nagyon fontos kérdés ebben a tekintetben, ugye ez egy országban hogyan lehet kezelni a kérdést. De ha azt nézzük, hogy ez mit jelent majd a világgazdaság egészében, ugye abban a Dél-Kelet-Ázsiában, vagy abban a Kínában, amely éppen hogy eljutott a globalizáció idején a közepes jövedelmű országok alsó csoportjába, és most szeretne annak felső csoportjába eljutni, az szembesül azzal, hogy az a stratégia, és az a politika, amely arról szólt, hogy viszonylag olcsó és tömegesen rendelkezésre álló munkaerővel bevonjuk a külföldi működőtőkét és technológiát, és ezzel próbálunk felzárkózni, ez az út, mintha kezdene bezárkózni. És vele szemben nincs modell, amit, vagy most próbálkoznak modell. Ugye a furcsaság az, hogy a robotok számát tekintve, és nem az, hogy X foglalkozatot a robotok számát tekintve, Kína most világvezető. Nem pedig azok az országok, amelyeket úgy gondoljuk, nem tudom, Amerika, Németország, amelyiktől várnánk.
Ebből következik az is, hogy az amerikai típusú globalizáció korszaka után Kína korszaka következik?
Én szerintem a kínai gazdaságnak rendkívül sok problémája van. Ugye az OECD-hez nagyon sok előadó járt, a kínai miniszterelnök helyettes is ott volt, és nekem nagyon megmaradt a fülembe az a mondata, és a könyvben is szerepel, hogy senkit ne homályosítson el Shanghai fénye. Teljesen őszintén beszélt róla. Hogy ahova eljutottak, az a közepes jövedelmű országok alsó csoportja. Mi a közepes jövedelmű országok felső csoportjában vagyunk egyébként, és onnan szeretnénk átjutni a gazdag országok csoportjába. És azt mondta, hogy ezt az ugrást meg kell tenni. És tisztában volt azzal is egyébként, hogy több száz millióan kerültek ki a globalizáció idején a végletes szegénységből, és még mindig több száz millióan vannak a végletes szegénységbe. Ugye nagyon tisztában volt azzal is, hogy lehet ebből kijutni, ő részben egyébként pontosan a modern technológia, automatizáció, robotizáció emelte ki. Még azt is, hogy Kínában vagyunk, 2015 a robotizáció éve volt a kínai gazdaságban, aminek persze nyilvánvalóan a robotot alkalmazunk, kivált munkaerőt, kérdés, hogy azzal mi lesz, hogyan tud egy szolgáltató szektorba átmenni. És a másik, ami számomra tényleg egy meglepő volt, hogy a vállalatok alapítását, és eredetben a startupok alapítását külön speciális programmal támogatja. Tehát Kína keresi az utakat. Kína tisztában van azzal, hogy néki még azért van egy nagy ugrás, amit meg kell tenni. Tehát legalább a közepes jövedelmi országok alsó csoportjából a felső csoportba való átjutás. Miközben van egy nagyon éles technológiai átalakulás.
De azt hogy képzelik? A technológia a robotizáció korszakában kik lesznek a jövedelem tulajdonosok? Nyilván a robotok tulajdonosai. Azok a mostani áruk miatt főképp olyan vállalatok, amelyek képesek ezeket megvásárolni. Ugyanolyan szakadék lesz a robot nem tulajdonló meg a robot tulajdonlóak között, mint most, nem?
Így van, hát ugye akkor én idézem Terry Gould, aki ugye azt mondja, hogy hát 1 millióan dolgoznak most nála, hát akkor legyen helyette 1 millió robot.
Világos beszél.
Világos, csak ugye ez befektetés kérdése. Ugye? Tehát az Adidas meg tudta azt csinálni, hogy teljes robot technológiai üzemet hoz létre, mert hisz a globalizáció idején annyi tőkét halmozott fel, mivel ezt végig tudja vinni. Tehát ugye itt az innováció és a technológia sosem pottyan az égből, az egy komoly pénzügyi döntéseknek a következménye, befektetéseknek a következménye, tehát ez a befektetés is kell hozzá. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a világgazdaságban már most látszik az a nagy kérdőjel Dél-Kelet-Ázsiában, amelyik egyébként eddig a globalizáció egyik nyertese volt, ahol több százmillióan zárkóztak fel, és most ott állnak megoldás és modell nélkül, mert a új technológia teljesen új kihívásokat hoz. Míg a másik oldalon, a fejlett országoknál, ott úgy látszik, hogy bizonyos, függetlenül attól, hogy az elmúlt időszakban elmentek vagy sem a munkahelyek, vagy a középosztálynak csökkentek a munka lehetőségei, és ugye ennek megvannak a politikai következményei, Brexit, vagy ami Amerikában történt. Ott azért sokkal inkább a háttérben szintén egy technológiai váltás van, amiben nem tudtak bekapcsolódni, és a nagy kérdés az, hogy az új technológiával mi történik.
Számolnak-e társadalmi következményekre? Például, ha 1 millió robot leváltja az 1 millió dolgozót, akkor az 1 millió dolgozó előbb-utóbb be fog menni a gyárba botokkal, kalapáccsal, baltával, mint régen a géprombolók.
Nem ők átmennek a szolgáltató szektorba, ahogy eddig át tudtak menni a szolgáltató szektorba. A szolgáltató szektorral egyetlen egy probléma van, hogy a szolgáltató szektorban a nyereségkérdés az rendben van, a termelékenység növelésének megvan, maga a szolgáltató szektor adja ezt, a termelékenység növekedése az iparban igazán dinamikus, pontosan ilyen új technológiák alkalmazásával, a szolgáltató szektorban kevésbé. Már pedig egy fölzárkózó országnak, hogy föl tudjon zárkózni, éppen a termelékenység növekedésére lenne szüksége.
Honnan lesz annyi jövedelem, amit majd utána a szolgáltató szektorban akarnak elkölteni? Mert hogy 1 millió ember, ha ennél a példánál maradunk, kijött a gyárból, ugye, neki elvileg csökken a jövedelem.
Ugye a probléma még ennél is egy bonyolultabb. Tudom, hogy Magyarországon az újraiparosítás fogalmát mindenfajta vita övezi. Egyet tisztán kell látni. Nem véletlenül van az a kifejezés, hogy fejlett ipari országok, mondjuk Franciaországra, ahol egyébként a foglalkoztatott, hogy 80-nál is több százaléka a szolgáltatásba dolgozik. De valamikor volt egy olyan időszak a Franciaországnak, mint ahogy Németországnak most is, de ahogy Nagy-Britániának is, vagy Amerikának is, ahol nagy viszonylag hosszú ideig sokan dolgoztak az iparba, és sok gyors volt a termelékenység növekedése is, és sok tőke halmozódott fel, ami aztán később átment a szolgáltatásba, és a szolgáltató szektor fel tudja szívni majd ezt a munkaerőt. Na most a furcsa helyzet az, hogy ezek a fejlődő országok, például Dél-Kelet-Ázsiáknál is, de Latin-Amerikában még inkább ez látszik, jóval alacsonyabb iparodottsági szint után fordulnak be a szolgáltatásba, vagyis túl korán. Ugye a fejlett országoknak Nyugat-Európában is az egyik probléma, túlszaladt a szolgáltató szektor, míg a fejlődő országokban túl hamar lépnek be a szolgáltató szektor által dominált gazdaságban.
Mi fog történni az iparral a technológia korszakában, amikor mondjuk egy gépjármű értékének lassan több mint a felét a szoftver meg az akkumulátor adja, nem pedig a fém, a vas meg a gumi?
Ugye Magyarország számára ez kulcskérdés egyébként, mindaz, ami az autóiparban történik, ugye könyve ezt az autóipar körüli csatát is megpróbálom körbeírni. Itt két nagy kihívás van. Az egyik az maga az autó használat. Tehát a tulajdon helyett a használat elve. Ez az, amit napokban látni, tehát ez lehet sofőrszolgálat, mint az Uber, lehet telekocsi rendszer, mint a BlaBlaCar, amelyik már itt van Magyarországon, lehet különfajta carpooling rendszerek, amikor város működtet, vagy egy cég működtet kocsi rendszert, és akkor egyszerűen kártyahasználattal időarányosan fizetve tudok vele közlekedni. Magyarul nincs tulajdonom, nem birtokolom az autót, viszont amikor kell, akkor tudom használni. Ennek megvan a kialakult rendszere, ma már Nyugat-Európában több városban, országban működik.
Mondjuk az Ubert épp nemrég verték ki Magyarországról. A társadalmi, a taxisok nyomására.
Világos, ugye ott a kérdés az igazából, hogy most ez egy digitális piaci szolgáltatás, vagy pedig gyakorlatilag sofőrszolgálatnak hívják, vagy pedig egy meglévő ágazatban való piac szerzés. De a dolognak az a lényege, hogy ahogy ma például a zenét, ha zenét akarunk hallgatni, azt simán le lehet tölteni, ugyanúgy az autó használatot is lehet tölteni. Megvan annak a rendszere is, egyébként digitális platformokkal működik, hogy valakinek az autója, tehát felajánlja, mondjuk egy hétig nem használom, akkor ugyanúgy tudja használni, más is fizet érte, és így tovább. Tehát a Németországban egyébként több mint 100 városban működik az a rendszer, és ráadásul a nagy autógyárak működtetik azt a rendszert, amelyen keresztül, mint egy klubtagságiban hozzáférhetünk az ott lévő autókhoz, használhatjuk, fizetjük a útdíj arányosan, tehát a megtett út arányosan.
Tudom elképzelni, hogy ez a mi kelet-európai magyar kultúránkba belefér, hát mi nekünk akkor égnek áll a hajunk, hogyha egy cinege rápiszkít az autónkra. Mert az autónk az életünk egyik főműve a lakás mellett.
Így van, ugye nekünk az a két beruházásunk. Amerikában is, mondjuk a Cipkárral, de Nyugat-Európában is Párizsban is egyébként, ez rettentően elterjedt nálunk. Ugye a BlaBlaCar az, amelyik most már működik, és ugye ez egy telekocsi rendszer, hogyha majdnem olyan, mint a Stop, csak éppen megvan arányosan, mennyit kell fizetni. De ennek az egésznek a lényege az, hogy itt a használat a tulajdon helyett. Ki lehet számítani, hogy most tulajdon mennyibe kerül, hogyha ott áll az autó, és hogyha csak akkor használom, és csak akkor fizetem, akkor mennyibe kerül. És ennek megvannak persze szabályozási kérdései is, amelyik az állami szabályozás. A másik változás, ami az autóipar nagy kihívása, az pedig a vezető nélküli autó. Ugye itt viszonylag záros határidőn belül, 5-10 éven belül bekövetkezik az az áttörés, hogy valóban vezető nélküli autóba közlekedhetünk. És ott valóban az jön, amit itt elő is próbálunk feszegetni, hogy akkor mi adja az autó értékét. Ma az autó értékének körülbelül 70%-a az maga, amit az autógyártó tesz hozzá, ez részben a vas, meg a motor, és így tovább. És akkor van valamennyi elektronika hozzá. Amikor vezető nélküli autó lesz, akkor maga a vas, ha úgy tetszik, az körülbelül 40%-a lesz az összértéknek, 30% lesz az, ami beépített szoftver és a beépített hardware hozzá, tehát informatika, szenzorok, minden hasonló, és 30% az, ami mobilitás, szervezés, ami szintén szoftver és hardware elektronika rész. Ugye most Magyarország számára és Kelet-Közép-Európa számára is egyébként ez egy óriási kihívás, mert ez a váltás végigmegy. Gyakorlatilag egy csata zajlik egyébként Szilícium-völgy és Németország között, csak nem nagyon mondjuk ki, hogy ki hozza ki hamarabb azt a vezető nélküli autót, amit aztán sokan használnak. Mert az, hogy most Kaliforniában már több százezer mérföldet, vagy millió mérföldet megtettek már, így az egy dolog, és a Google Car már részben működik.
Az Andrássy úton is tudni kell ugyanezt.
Így van.
Oldalról, tehát a belső biciklistában.
Pontosan, ugye. De most itt ebben az esetben ugye a német autóipar és Európában az innováció és a technológia változásnál mindig ez a fokozatos, lassú lépésről lépésre. Belegondolunk, hogy ugyanannak az autómárkának ezelőtt 10 évvel lévő változata, meg a mostani között óriási különbség van, mert apró pici kis változásokkal. És ugye ez a logika, hogy szép lassan szokjunk hozzához, hogy vezető nélkül. Először csak tolatás, ugye ez a klasszikus, utána a követés, utána azt is meg lehet tenni minden további nélkül most már, hogy az autópályán átadom a robotpilótának gyakorlatilag, és a végén visszaveszem, tehát lépésről lépésre, míg el nem jutunk addig, hogy akkor na holnap után már itten újságot olvasunk bent, vagy valami hasonló.
Mint a vonaton.
Tessék?
Mint a vonaton. De onnan kezdve nem az úr, akinél az irányító rendszer kulcsa van?
Dehogy is nem.
Na, de az hol lesz?
De pontosan ez a dolognak a lényege. Csak visszatérve még az előbbi gondolatra, ugye az amerikai az sokkal inkább a drasztikus, radikális innováció híve, vagyis holnap után itt lesz az az autó, amiben beülünk, és onnantól kezdve bent vagyunk. A dolognak pont az a lényeg, hogy azzal, hogy a hozzáadott érték egy ilyen autóban már az elektronika, a szoftver és a mobilitás szervezés felé mozdul el, nyilvánvalóan a profit is a felé mozdul el, és nyilvánvalóan a felé mozdul el a tőke is, haszon, minden, ami ezzel jár, és egyébként az is, hogy ki kontrollálja az egész rendszert. Na ez a csatának a lényege. És a csatának a kettes számú lényege az, hogy a jövedelmezőség az, amelyik adatokkal foglalkozik azon a részen, vagyis itt esetben a szoftver részen, sokkal nagyobb, mint az, amelyik ha úgy tetszik, a vasat állítja elő egy autónál.
Aki ezt kezeli, tudja, hogy az életünk melyik percében éppen merre megyünk, mit csinálunk.
Pontosan, és ugye
ez üzlet.
Ez üzlet, hatalmi kérdés, és nyilvánvaló az is persze, hogy egy nagy kérdés, hogy mit csinálunk majd vajon abban a két órában, amíg nem tudom, naponta ingázunk egy óra oda, egy óra vissza. Nem biztos, hogy most úgy gondoljuk, hogy majd újságot olvasunk, lehet, hogy nem azt csináljuk, hanem a különfajta ott felkínált szórakoztató elektronikával vagyunk, ugye ez is az üzlet, de az biztos, hogy ebben az esetben, és ez a nagy kérdés, ugye azoknál az autóknál, ugye a hozzáadott nagy része az elektronika, a szoftver és így tovább, mobilitás szervezés, és ők kontrollálják az egészet. Na ezért nagy kérdés, hogy kinyeri meg a csatát.
Jó, de mit fogunk csinálni azokkal a gyárakkal, amiket például ide telepítettek, még a globalizáció korszakában, és ott autókat szerelnek össze egyre inkább robotok?
Az autógyártásnál ezen most is így van, javarészt, és ahol én úgy látom, az igazi nagy kérdés egyébként az, amikor ez a technológia eljut a kis és középvállalkozásokhoz. Mert ez egy dolog, hogy a nagyoknál nagy adatbázisokkal kontrollálva a robotok dolgoznak, és így tovább. Amikor majd ez a kis és középvállalkozásokhoz is lejut, mert a robotok ára úgy csökken, ugye akkor már ők is azokat alkalmazzák, és ugye azok, akik egyébként tömegesen alkalmaznak foglalkoztatót, tehát mindig a kis és középvállalkozói szektornál, az lesz a nagy kérdés. Itt nyilvánvaló a Magyarország, és nem csak rólunk szól a dolog, hanem Kelet-Közép-Európa is abban érdekelt, hogy ebbe a változásba minél erősebben bent tudjunk lenni, azon az oldalon, amelyik elektronika, szoftver, és itt. Én nagyon örülök, hogy sikerült az OECD-be meghívni Palkovics államtitkár urat, aki egyébként ennek Magyarországon az egyik legjobb szakértője is, és felelőse is, és a nagyköveteknek tartott előadást, ahol nagyon nagy érdeklődés volt egyébként erre, különösen a kelet-közép-európai nagyköveteknek, de az izrael nagykövet is nagyon érdekelte, mert hiszen például Izrael is nagyon, mivel a szenzorok rendszerében nagyon előrehaladottak, ők nagyon érdekeltek egyébként abban, hogy vajon hogyan alakul ki az autóipar.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csépalvai Zoltán, Magyarország OECD nagykövete, az Aréna vendége.